Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek ködösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 135. Zsoltár első versét énekeljük. A 135. Zsoltár első verse így kezdődik: áldjátok az Úr nevét. Helyünket elfoglalva a 751. dicséretünket énekeljük, a 751. dicséretünk minden versét: jöjj el az élet vizéhez. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levele, 5. részének 12-től a kettedikig terjedő verseiben. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az első tesszalonikai levél 5. részének 12. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket. Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálát adunk neked, Istenünk, a te hűségedért, szeretetedért, amellyel minden nap körülveszed az életünket. Köszönjük, hogy most is ébresztettél vágyat a szívünkben arra, hogy eljöjjünk erre az Isten tiszteletre, együtt legyünk azoknak a közösségében, akik keresik a te közelségedet, akik keresik a te útmutatásodat, és szeretnénk úgy hallgatni az igét, hogy nem emberi szó hangzik ilyenkor, hanem te magad szólsz, Urunk, az igén keresztül hozzánk. Tedd készé a szívünket arra, hogy úgy fogadjuk az igét, mint a jó földbe esett mag, amely megtermi a végén a gyümölcsöt, a termést. Hadd legyen mindaz, amit hallgatunk és szívünkbe zárunk, életté a számunkra. Jöjj és lelked által tedd élővé az ige üzenetét mindannyiunk számára. Bocsásd meg bűneinket, amelyekkel most is terheltünk és fárasztottunk téged, és tégy készé arra, hogy a bűneinkre nemet mondva a te bocsánatodat átvéve és elfogadva semmi ne válasszon el minket attól, hogy nyitott szívvel és rád figyelő lélekkel legyünk részesei a te igéd áldásának. Amen. Az ige hallgatására készülve a 202. dicséret első versét énekeljük. A 202. dicséret első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására.
Thank you.
Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igényben van megírva, közelebbről a Tesszalonikai első levél 5. részének 14. versében eképpen. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Kedves testvérek, ahogy olvassuk sorban Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott levelét, első levelét, közeledünk a végéhez, és bár mindegyik szakasz sorra került a vasárnapi istentiszteleteken, mégsem érezzük annyira a folyamatosságát, mert a sort megszakították az ünnepek, a nagy hét, a húsvét, a családi istentiszteletek, meg nem is mindig ugyanaz a személy hirdette az igét, ezért csak röviden szeretnék visszautalni az előzményekre. Amikor Pál apostol munkatársaival együtt átjött Európába, elsőként Filippiben hirdette az igét, majd amikor onnan menekülnie kellett, akkor Tesszalonikában, ebben a nagyobb városban folytatta. De ott sem maradhatott sokáig, csupán 3 hétig, de ez alatt a rövid idő alatt sokan hitre jutottak, és Jézus Krisztus követőivé lettek a városban. Létrejött egy új, élő hitű gyülekezet. Pál már nem mehetett vissza közéjük, de elküldte hozzájuk Timóteust, hogy hozzon hírt róluk. És nagy örömmel értesült arról, hogy a gyülekezet nem esett szét, szilárdan áll a hitben, és egymást is biztatják, buzdítják, bátorítják, hogy a próbák között kitartsanak, Jézus Krisztus iránt hűségesek maradjanak. És miután Pál ebben a levélben hálát adott Istennek a gyülekezetért, tanította őket, hogy hogyan haladhatnak tovább a megszentelődés útján, hogyan vigasztalhatják egymást a feltámadás reménységében, hogyan várják vissza Jézust, hogyan harcolják meg a hit harcait, és itt a levél végén könnyen érthető gyakorlati útmutatásokat ad a keresztény életre. És talán feltűnt a testvéreknek, hogy az imént felolvasott igék csupa kérésből, csupa felszólításból álltak. Így kezdődött, hogy kérünk titeket, testvéreink, és aztán záporoztak a felszólítások egymás után. De tudjuk, hogy amire Pál a gyülekezet tagjait felszólította, mindazt ő maga is gyakorolta, beépítette már a saját életébe, munkájába, szolgálatába is. És itt lényegében elmondja, hogy a keresztény élet nem csupán abból áll, hogy az ember időnként részt vesz valamilyen gyülekezeti alkalmon, ahogy mi is eljövünk a templomba, meghallgatunk egy prédikációt, aztán meg megy minden ugyanúgy, mint eddig. Mintha ott se lettünk volna, semmi közünk nem lenne ahhoz a közösséghez, amelyben részt veszünk. Az életvitelünkön is meg kell látszania, hogy a gyülekezeti közösséghez tartozunk, hogy Istennek engedelmeskedünk, hogy az ő igéjét a szívünkbe zárjuk. A hitünk elsősorban azokban a cselekedetekben látszik meg, amelyeket Isten igéje és lelke által munkál bennünk. A jól működő keresztény gyülekezet olyan, mint egy nagy család. Ahogy a családban is megvan mindenkinek a feladata, úgy a gyülekezet nagy családjában is meg kell találja mindenki az Istentől rendelt feladatát, szolgálatát. Ha ugyanis a családban csak egy valaki dolgozik, egyedül főz, mos, takarít, bevásárol, a többiek meg csak esznek és alszanak, szórakoznak és lustálkodnak, akkor ott abban a családban valami nagyon nincs rendjén. Mert aki a terheket egyedül hordozza, az belefárad, összeroskad, míg a többiek természetesnek veszik, hogy őket kiszolgálják, és ezáltal önzővé és nem törődömmé válnak. Ha pedig a családot összefogó személy váratlanul kiesik, például egy betegség miatt, vagy el kell utazni egy hosszabb időre, akkor bizonytalan lesz a helyzet, összeomlik minden, megtörténik a baj, szerencsétlenné válik az a család, ahol nem tanulták meg az egymásra figyelést, ahol elvárták, hogy az ő dolgukat más valaki csinálja meg helyettük. És vannak olyan filmek is, amelyek ilyen eseteket dolgoznak fel, de a szomorú valóság az, hogy nagyon sok így működő család van ma is körülöttünk, ha ugyan a miénk is nem éppen ezek közé tartozik. Pál apostol ennek a folyamatnak akarja elejét venni, amikor a gyülekezetet felszólítja. A gyülekezet szintjén, a nagy család szintjén is arra törekszik, hogy ne alakuljon ki ez a helyzet. Itt most arra biztatja a gyülekezet tagjait, hogy vegyék ki a részüket a gyülekezeti munkában, a szolgálatban, valamint segítsék is ebben egymást, tanulják meg egymás terhét hordozni, ezzel is betöltve a Krisztus törvényét, ahogy a Galata levélben olvassuk. Hogy is hangzott ez az ige? Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Pál itt olyan emberekről beszél, akik csak passzív módon vannak jelen a gyülekezetben, ki ezért, ki azért. Van, aki kényelemből teszi, mert így sokkal egyszerűbb, hogy nem kell tennie semmit az Isten népéért, a Krisztus egyházáért. Van, aki a zárkózott természeténél fogva nem vesz igazán részt a gyülekezet életében, jobb szeret rejtve maradni, elbújni a többiek között. Vagy különféle testi-lelki gyengeség is közrejátszhat abban, hogy nem úgy végezzük a munkánkat, ahogy kellene. Pál szerint ez nem jó, és kiemeli, hogy a hitben erősebbek segítsék a gyengébbeket, és figyeljenek arra, hogy azok is megtalálják a helyüket Isten családjában, akik eddig úgymond csak megfigyelőként voltak jelen. Sőt, amit szintén hangsúlyoz az apostol, meg kell becsülnünk azokat, akik többet fáradoznak közöttünk, és be kell állnunk melléjük, hogy könnyítsünk a terhükön. Az ige tehát így hangzott, kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Három okot nevez meg az apostol, ami miatt nem végzi, vagy hiányosan végzi valaki az Úr munkáját a közösségben. Vagy nem akar, vagy nem mer, vagy nem tud beállni a szolgálatba. És ennek megfelelően nevezi meg a három embercsoportot, a tétlenkedők, a bátortalanok és az erőtlenek. A tétlenkedők azok, akik nem akarnak, a bátortalanok nem mernek, az erőtlenek pedig nem tudnak jól szolgálni az Úrnak. És mindegyik esetben segítségre van szükség ahhoz, hogy ezek az emberek ne maradjanak ki az aktív, élő, gyümölcstermő közösségből. Először tehát a tétlenkedőkről van szó, azokról, akik nem akarnak beállni az Úr munkájába. A Károli bibliafordítás rendetleneknek, rendetlenkedőknek nevezi őket. Az eredeti görög szó az úgy hangzik, hogy ataktusz, vagyis taktus nélküli, aki nem veszi át az ütemet, a taktust, tudjuk, hogyha egy kórusban vagy zenekarban valaki kiesik a taktusból, az ütemből, tönkreteszi a hangzást, azt meg kell inteni, hogy igazodjék a rendhez. És kik ezek a tétlenkedők vagy rendetlenkedők? Azok, akiknek megvan a képességük, a megfelelő tehetségük, de nincs igazán kedvük beállni a gyülekezet rendjébe, aktív életébe. Eszükbe sem jut, hogy tehetnének valamit, amivel építenék a gyülekezetet. Például autóval járnak istentiszteletre, és bár két vagy három házzal arrébb lakik egy idős házaspár, akiket el lehetne hozni magukkal a templomba, fel sem ajánlják a segítségüket, mert csak látásból ismerik őket. Vagy van, hogy a hirdetésben halljuk, hogy takarításra vagy kertrendezésre kellenek emberek, vagy máskor arra lenne szükség, hogy a házasköri bibliaóra alatt valaki vigyázzon a gyerekekre, hiszen akkor a több gyermekes házaspárok is könnyebben el tudnának jönni az alkalomra. És akkor nem jelentkezünk. Miért? Talán mert nem érezzük annyira családunknak a gyülekezetet, hogy erre odafigyelnénk. Meg hát vannak arra elegen, meg én nem értek annyira a gyerekek nyelvén, könnyen lehet találni kifogásokat. Ha viszont családban gondolkodunk, akkor meg kell változnia a hozzáállásunknak. Ha valamihez értek, akkor figyeljek arra, hogy mire indít az Úr, mit vár tőlem, mibe álljak be. Nagyon jó, hogy pár szolgálat jól működik már nálunk a gyülekezetben, de még mindig tehetünk többet az Úrért. Amikor látjuk, hogy olyan valaki jön a templomba, akit még nem ismerünk, lépjünk oda hozzá, szólítsuk meg és tessékeljük beljebb, hadd érezze magát otthonosan közöttünk, merjen máskor is eljönni. És ha mi magunk nem látjuk, hogy hol kellene el a segítségünk, merjünk kérdezni, és ne arra várjunk, hogy ha kellünk, majd úgy is szólnak nekünk. Azt mondja az apostol, intsétek a tétlenkedőket. Ez nem ledorongolást jelent, hanem helyreigazítást. Ahogy a taktusból kiesett zenészt sem rakják ki azonnal az együttesből, hanem segítenek neki felvenni a ritmust. Vegyük észre, hogy kinek segíthetünk ebben, és intsük őt szelíd lélekkel. Például úgy, hogy egy beszélgetés során arra is rákérdezünk, hogy a mi kedves testvérünk keresztjén egyháztagként milyen feladatot végez. És ha kiderül, hogy semmiet, akkor lehet neki segíteni abban, hogy meglássa, hogy őt is szívesen látja az Úr az ő országának építésében. Ez is intés, és pontosan azt a célt szolgálja, amiről az apostol beszél. Figyelmeztessétek, intsétek a tétlenkedőket. Mert a mulasztás bűne épp úgy bűn, mint a lopás, a hazugság, a paráznaság vagy más látványos bűnök, ahogy Jakab levelében olvassuk, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. És ezért is írja Pál, hogy intsétek a tétlenkedőket, igazítsátok helyre szelíd lélekkel. A második csoport a bátortalanok csoportja, akik nem mernek lépni, hanem inkább visszahúzódóak, zárkózottak, félénkek, attól tartanak talán, hogy meg fogják szólni őket. Nem mindenki mer kiállni és bátran felajánlani a szolgálatát. Arimátiai Józsefről írja a Biblia, hogy Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól. De eljött az a pillanat, amikor le tudta győzni a félelmét, és a tettek mezejére lépett. Ő volt az, aki intézkedett a Jézus temetésekor, még a saját sírboltját is felajánlotta, hogy oda temessék Jézust. Felismerte az alkalmas időt, és bátorságot kapott Istentől, hogy lépni merjen. Vagy gondoljunk Gedeonra, az ószövetségi bírára, akit Isten arra választott ki, hogy győzelemre vedesse a népet a midianitákkal szemben. És ha elolvassuk a Bírák könyve 6. részét, akkor láthatjuk, hogy micsoda félelem és bizonytalanság volt Gedeonban, amikor Isten angyalával beszélt, teljesen alkalmatlannak érezte magát. De micsoda bátorságot kapott végül, hogy 300 emberrel megmerte támadni az ellenség hatalmas táborát, és Isten győzelmet adott nekik. Lehet, hogy mi is a bátortalanok között vagyunk. Sejtjük, hogy Isten szeretne használni bennünket, de ott van bennünk a félelem, a szorongás. Ugyan mire tud engem Isten használni? Mire vagyok én alkalmas? Nem vagyok én elég ügyes semmihez. Hogy menjek például beteglátogatóba, amikor azt sem tudom, hogy mit mondjak egy fekvő betegnek lelki dolgokról, Istenről, Jézusról? Hogy beszéljek az örök életről annak a súlyos betegnek, akinek csak rövid ideje van hátra? De pedig nem kellene ettől sem félnünk. Kérdezzük meg tőle, hogy hogy van, és vigyünk neki olvasnivalót, amit kérhetünk a lelkész hivatalban, vagy vásárolhatunk az iratterjesztésből, és már is a tettek mezejére léphetünk. Ha kevésnek érzem magam, akkor merjek segítséget kérni valakitől, aki nálam bátrabb, és menjünk együtt, fogjunk össze. Hiszen Pál apostol is azt írja, biztassátok a bátortalanokat. Jézus is kettesével küldte ki a tanítványait, így mi is megtehetjük, hogy együtt megyünk valahova. A múlt vasárnap is volt szó arról, hogy a hegynek fölfelé sokkal könnyebb megtenni az utat akkor, ha a fölfelé kapaszkodók egymást bátorítják, biztatják, segítik. Tehát intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat. Erre kapjuk a felszólítást a mai istentiszteleten. És van még egy harmadik mondat is. Karoljátok fel az erőtleneket. Mert vannak olyan emberek is, akik sem nem lusták, sem nem félnek, mégsem tudnak részt venni az Úr munkájában, mert gyengék és erőtlenek. Beszéltem már olyan ágyban fekvő beteggel, aki majdnem elsírta magát, hogy olyan szívesen beállna a gyülekezeti munkába, de nem teheti, mert beteg és erőtlen. És mondtam neki, hogy imádkozzon azokért, akik most is végzik hűséggel a munkájukat, mert van még hozzá erejük. Imádkozzon értük, hogy ne lankadjanak és ne csüggedjenek. Mert az imádság is olyan lehetőség, ami végig ott van előttünk, még a legnagyobb erőtlenség idején is. Karoljátok fel az erőtleneket. Mit jelent ez? Azt hiszem, hogy a legszemléletesebb példa erre, amikor az amálekiták megtámadták a pusztában vándorló izraelitákat, nem sokkal az egyiptomi kivonulás után. Mózes felment a hegyre imádkozni, kezében tartotta az Isten botját, és ég felé tartott kézzel imádkozott, miközben a nép a völgyben Józsué vedetésével harcolt az ellenséggel. És amikor Mózes felemelte a kezét, akkor Izrael volt az erősebb, amikor pedig fáradtan leengedte a kezét, akkor az ellenség kerekedett felül. Bizony a 80 éves Mózesnek szüksége lett arra, hogy most őt is szó szerint felkarolják. Ráültették egy kőre, és két oldalról tartották a karját, Áron és Húr, egészen addig, amíg teljesé nem lett a győzelem az ellenség fölött. Észre kell vennünk, testvérek, hogy kiszorul rá a mi támogatásunkra, és ennek megfelelően a segítségére kell sietnünk. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk, írja Pál a római gyülekezetnek. Vagy ahogy az énekünk mondja, ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős, hordjuk, emeljük önként, kin gyöngesége győz. Karoljátok fel az erőtleneket. Ez jelentheti azt, hogy segítsünk az idős, beteg, magatehetetlen embereken, azokon, akik testi erőtlenségben szenvednek. De ugyanígy szükségük van a segítségére azoknak is, akik lelki bajokkal küzdenek, nem tudnak kitörni a kétségbeesésből, az aggódásból, akiknek nincs lelki akaraterejük ahhoz, hogy letegyék a borospoharat vagy a kábítószert, nem képesek a szenvedélyből, a függőségből szabadulni. Az ilyeneket is fel kell karolnunk, és ha mi magunk nem tudjuk, hogyan segítsünk rajtuk, a legelső, amit megtehetünk, az, hogy imádkozzunk értük. Isten pedig meg fogja mutatni, hogy merre indulhatunk, hogyan jöhet ki a lelkileg erőtlen ember abból a mélységből, amiből a saját erejéből már képtelen lenne. És ezt a három felszólítást még egy negyedik is követi, mint egy összefoglalva az első hármat. Így hangzik ugyanis az igevers: kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Türelemre van szükség ahhoz, hogy a tétlenkedőket intve visszatereljük őket az Istentől számukra kijelölt helyre, az Isten országa építésének munkájába. Türelmesen kell biztatni a bátortalanokat, mert legtöbbször nem egy pillanat műve, hogy lelket öntsünk azokba, akik félnek, akik bizonytalanok. Álhatatosságra van ehhez is szükség. És akik erőtleneket karolnak fel, nagyon is tudják, mennyi veszőtséggel jár ez a szolgálat. Bizony nagy-nagy türelemre van szükségünk, mert ha meghátrálunk, nem gyönyörködik bennünk az Úr. De ezért is könyöröghetünk, hogy legyen elég türelmünk, meg tudjuk teremni a lélek gyümölcsét, amiben benne van a türelem is. És kedves testvérek, most azt vizsgáljuk meg, vajon a mi gyülekezetünk olyan-e, mint egy nagy család, Isten családja. És benne élve ebben a családban megtaláltuk-e már a helyünket ebben a közösségben. Van-e olyan feladatunk, szolgálatunk a gyülekezetben, amivel az Úr megbízna bennünket, vagy lehet, hogy már meg is bízott, csak valami miatt nem tesszük. Van-e olyan szolgálatunk, amivel mások terhén könnyíthetünk? Gondoltunk-e arra, hogy Isten ránk bízott valakit, akire mostantól különösen is oda kell figyelnünk? Ha ezek mind működnek már nálunk, ha azon az oldalon, ahol segítségre szorulnánk, már megkaptuk a segítséget, akkor a másik oldalról szól nekünk a felszólítás: segítsük azokat, akik még nem találták meg a helyüket Isten családjában. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Így kell hallgatnom az igét, hogy Isten tanít engem is arra, hogy törekedjek megismerni az új családtagokat, szólítsam meg a számomra ismeretleneket, nyissak feléjük, és én magam is legyek annyira tagja a gyülekezet nagy családjának, hogy lássam meg, kit kell inteni, biztatni vagy felkarolni. És mindezt türelemmel, hiszen Isten is ezt teszi velünk, int, biztat, felkarol, mindezt végtelen nagy türelemmel és szeretettel végzi. Tegyünk hát így mi is egymással. Az Úr lesz a mi segítségünk. Így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére fennállva énekeljük a 833. dicséret harmadik versét. A 833. dicséret harmadik verse így kezdődik: lelkek éjét oszlatni fénnyel. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, megszólítva éreztük magunkat a te igédben, amikor felhívtad a figyelmünket arra, hogy milyen sokszor közömbösek voltunk, nem törődtünk egymással, nem vettük észre, hogy milyen fontos feladatot bízol ránk, és éltük a magunk életét, a gyülekezet közösségét pedig nem szolgáltuk, nem építettük. Bocsáss meg minden mulasztásunkat, és hogyha a gyengeség vagy félelem erőt vesz rajtunk, most hozzád fordulunk, hogy vedd el ezt belőlünk, hogy teljes szívvel és odaadással tudjunk neked szolgálni. Köszönjük, hogy nekünk még van erőnk hozzá. Köszönjük, hogy adtál hozzá alkalmasságot, és minden alkalmas voltunk tőled van. Hálát adunk, hogy így szeretsz bennünket, körülveszel a te hűséges, oltalmazó szereteteddel. Hálát adunk a megőrzött vagy visszanyert egészségért, de imádkozunk azokért is, akik betegségben, szenvedések között sóhajtozva hívják segítségül a te nevedet. Légy azok, azokkal, akik kórházban, szanatóriumban kezelés alatt állnak, de légy azokkal is, akik otthon betegágyukon hívják segítségül a te nevedet. Urunk, add, hogy ez az időszak ne eltávolítsa őket tőled, hanem közelebb kerüljenek hozzád. Imádkozunk a szomorkodókért, a gyászolókért, azokért, akik érzik a hiányát szerettük elvesztésének, és arra kérünk, hogy töltsd be a te vigasztaló lelkeddel az ő szívüket, életüket. Imádkozunk a házaspárokért, akik most délután is együtt lehetünk majd épülni a hitben, a szeretetben. Imádkozunk a családokért, hogy ott is mindenki egymásra tudjon figyelni, hűségben és szeretetben. Hitben nevelhessék a szülők, a gyermekeiket. És ezek a családi közösségek olyan sejtjei lehessenek az egész gyülekezeti és egyházi közösségnek, amely a te dicsőségedet szolgálja. Urunk, imádkozunk a konfirmációra készülő fiatalokért is. Erősítsd az ő hitüket. Hadd legyen az az alkalom is majd olyan, amikor megvallhatják hitüket, megerősödhetnek a veled való közösségben. Hallgass meg, Urunk, a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma délután 4 órakor lesz a házasköri alkalmunk, erre szeretettel hívogatunk minden házaspárt, akik az egymással való kapcsolatban és az Úrral való kapcsolatban is erősödni szeretnének. Kedden délelőtt 9 órakor van gyülekezeti bibliaóra, csütörtök este 7 órakor kóruspróba és 8:30-kor imaközösség, péntek este 6 órakor és 8 órakor ifjúsági bibliaóra, péntek este 6 órakor lesz a tanítványság kérdései sorozatnak a befejező alkalma, és péntek este 8 órakor férfiküri bibliaóra lesz. Vasárnaponként 9:20-tól tartunk imaközösséget, 10 órától istentisztelet van, ezzel párhuzamosan gyermekistentiszteletek vannak korcsoportok szerint, és a baba-mama szoba is működik, hogy akik kisgyermekekkel érkeznek, azok sem maradjanak ki az istentiszteletből. Hirdetem, hogy bár a következő vasárnap, a hónap utolsó vasárnapja, nem tartunk úrvacsorát, hanem 2 hét múlva lesz a konfirmáció, és 3 hét múlva pünkösd, akkor lesznek úrvacsorai alkalmaink. Gyülekezeti csendes napjaink július 6-tól 9-ig, vasárnaptól szerdáig lesznek Nagybörzsönyben. Erre az előleget most istentisztelet után még be lehet fizetni Tóman Ádám presbiternél. Hirdetem azt is, hogy az elmúlt héten egyházmegyei közgyűlés volt, ahol több más presbiterrel együtt egyházmegyei szinten megköszönték Mándi József és Cseke Zoltán 30 éves presbiteri szolgálatát. Ezúton mi is köszönjük és Isten áldását kérjük életükre. Halottunkat hirdetem, Bertók Tibor 72 éves korában hunyt el, hamvasztás utáni temetése kedden 1 órakor lesz. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. A múlt vasárnapi persejpénzünk, kiegészítve az átutalással érkezett persejpénzekkel, 303.250 forint volt, és Isten dicsőségére 135.000 forint adomány érkezett. Isten áldja meg az adakozókat. És itt hirdetjük azt is, hogy amint a múlt vasárnap hallhattuk, kihelyeztük diakóniai persejünket a kárpátaljai szeretett konyhák támogatására. A háború miatt nagyon sok magára maradt, beteg, idős vagy mély szegénységben élő, kereső férfi nélkül maradt testvérről, illetve családról gondoskodik egyházunk az általuk fenntartott szeretett konyhák üzemeltetésével, és ezeket támogatjuk mi is a diakóniai perseinkkel. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 833. dicséret 4. és 5. versét énekeljük. A 4. vers így kezdődik: adj éjt napot, add át erődet. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.